Ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast, ahol a nagy klasszikusoktól kezdve a Z kategóriáig mindent átbeszélünk. Filmek, sorozatok, trendek, zsánerek, mozgókép apa szemmel.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast 14. adása. Ittől mellettem Sipos Gábor.
Illetve aki elkezdte a mondatot, D. Nagy Bence. Ez olyan cirkuszos volt.
Kicsit cirkuszos, de szeretünk egyébként cirkuszolni, ez lehet, hogy némely adásból kiderült már a szónak a pejoratívabb értelmében, bár egyébként nem tudom, mindig elmondjuk, hogy nem szoktuk előre pontról pontra átbeszélni, hogy miről is van szó.
Bár úgyhogy... ezt a sort kihagytam, ezt ide van írva, hogy nem szoktuk elmondani.
Ja, oké, azt sajnos nem ütöttem ki, nem deleteltem a Word dokumentumból, amely kinyomtatva itt van előttünk.
Na, szóval ott kezdted el, hogy nem igen. Szoktuk megbeszélni.
Nem szoktuk megbeszélni, úgyhogy ennek kapcsán igazából az, hogy cirkuszolunk, az nyilván túlzás. De előfordult már, hogy nem értünk egyet valamiben, és akkor ennek hangot adunk és beszélgetünk. Gyanítom, hogy a mai napon is azért lesz így bizonyos témával kapcsolatban, legalábbis remélem.
A fő témával kapcsolatban biztos vagyok
okay,
benne.
Na, királyos.
Hogy csak azt nem tudom, hogy írjuk le, amikor mondjuk teszem föl én felvont szemöldökkel, hülyén nézek rád, hogy miért is? Na de hát a fő témánk ugye benne volt a címbe.
Igen, úgyhogy hát a legkedvesebb science fiction élményeink, nyilván itt filmekre és sorozatokra kell elsősorban gondolni, mert hát mégiscsak ezen a vonalon mozgunk, ha már egyszer apa mozit hajt. Na de ne szaladjunk a dolgoknak elébe, hiszen van egy rövid témánk, mint minden alkalommal, és ezt most sem szeretnénk elmulasztani. Egy hát érdekes, és azért hozzám azért valamivel közelebb álló, vagy közel álló, nem közelebb, hát mihez képes közelebb, de közel álló témáról van szó. Ez pedig nem más, mint a Jó barátoknak a Reunion epizódja, ugye ezt így hirdetik, amely közeleg, és hát május 29-én lehet majd elérni az HBO Maxon, idehaza meg, mivel HBO Max nincs, ezért a virágboltban, feltehetőleg, de ettől függetlenül ez jön, ez az epizód.
Jó, mondjuk a hivatalosat, jó?
Mondjuk a hivatalosat.
VPN-en keresztül, hogyha van
külföldi ismerősünk.
Hát nem hivatalos, de azért tehát fele annyira, mondjuk úgy, hogy törvényeket áthágó, mint...
Hát de most mi virágboltot említettünk, Sibi.
Mint a virágbolt, ezt akartam mondani.
Így
tehát
van.
A VPN azért messze nem annyira, mondjuk úgy, hogy kalóz megoldás, mint a virágbolt.
De ha nem mondod azt, hogy kalóz, akkor a kutya nem gondolna rá, hogy te most miről beszélsz.
Tényleg így
igen.
Van? Komolyan?
Biztos
nem, nagyon sokan
benne.
Használják egyébként ezt a virág, tehát a virágbolt kifejezést, mondjuk teszem fel bizonyos torrent oldalakról beszélgettünk, egyre inkább
megvan, hogy...
Nem, ez az állsz a gödörbe, tudod, és így lapátolod kifelé a földet, de nem kifelé, hanem úgy magadra lapátolod. Tehát, hogy így elindultam ezen a
A pere még sikerült, igen, ahonnan visszacsúsznak a göröngyök.
Igen.
Igen, tehát maradjunk annyiba, hogy
virágbolt,
igen, ahonnan ugye el lehet érni majd ezt a történetet. Aki szeretné. Nyilvánvalóan előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik majd, hiszen itthon is óriási rajongótábora van ennek a sitcomnak, ami egyébként hát az egyik legnagyobb hatású sitcom, ugye ez a sit-down comedy, amikor gyakorlatilag egy kanapé köré, vagy egy ilyen belső szobatér köré rendeződik a szereplőknek az élete. Itt ugye New Yorki fiataloknak, hat New Yorki fiatalnak az életét láthatjuk, akik ugye barátok, szerelmesek, aztán házastársak is lesznek, majd nem lesznek, majd megint házastársak lesznek, tehát egy kavalkád, ugye 94 és 2004 között 10 éven át zajlott ez a sorozat, iszonyatos nagy rajongótáborral rendelkezik worldwide, tehát hogy nem csak itthon, hanem egyébként
igen.
Is, óriási hatású.
Nagyon szépen felvezettel egyébként, hogy miért érdemes erről beszélgetnünk, még ha csak egy rövid téma erejéig is, mert amikor földobtad nekem a témát, Isten igazából én nem nagyon tudtam, hogy miért kell erről beszélnünk. Mellé kell tennem azt, hogy most nagyon sokan fenik a kést, valószínű, és a kaszát is kiegyenesítik erre a mondatra, de tényleg először úgy fölkaptam a szemöldökömet, hogy erről most vajon miért kell nekünk polémiázni. És aztán, hogy végig gondoltam a dolgot, és pont ez jutott nekem is eszembe, hogy azért, mert mondjuk én nem vagyok rajongó, ettől függetlenül hihetetlen rajongó tábora van ennek a 10 évadnak. Tehát iszonyatos mennyiségű. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem láttam pár 10 részt. Nem láttam mondjuk teszem föl abból a közel 381 néhány részben, utána olvastam. Nem láttam mondjuk a egy ötödét, most mondtam egy számot körülbelül. Én belefutottam valamelyik televízió csatornán, megnéztem, pont nagyon jól szórakoztam. De én nem tartozok a fanok közé. Te?
Kemény vonalas fannak én sem mondanám magam egyébként, viszont nekem ez jó emlék. Tehát ez a sorozat, ez egy jó élmény volt, kifejezetten jó élmény volt. Én ezt a feleségemmel néztem végig, úgy elejétől végéig, nem is régen, tehát valamikor, lehet, hogy tavaly előtt.
Mind a 10 évadot?
Igen.
Tehát ez volt az esti program?
Így van, ez egy húzamosabb ideig eltartott, nyilván nem egy részt, hanem egymás után 2-3, tehát dara, aha, ilyenkor megy, az azért úgy hamarabb le lehet tudni, hát mégiscsak 20-22 perces epizódokról van szó, tehát ezzel nincsen probléma, meg ezek etetik magukat. Tehát ugye ezért jók ezek a 20 perces sorozatok, most nem akarok nagyon sokat felsorolni, 1000 millió ilyen szitkom van, amit akár Magyarországon is láthatunk, magyar forgalmazók által ugye lefordítva, és ugye hát adott esetben kiváló szinkronnal. A Jó barátoknak egyébként kiváló volt a szinkronja. Ami érdekes egyébként, hogy mi ezt, amikor végignéztük ezt a 10 évadot, akkor angolul néztük, magyar felirattal, mert nem lehetett máshogy. Ott, ahol hivatalos helyen néztük egyébként, de nem tudtuk máshogy megnézni.
Jó a dumád.
És érezni lehetett, hogy ezt a poént nem fogják tudni átültetni magyarra. És meg is kerestük bizonyos részeket, hogy na most ez hogy sikerült. Voltak nagyon nyakatekert megoldások, ahol így nem volt annyira poén. Angolul, angol nyelvterületen kijött nagyon jól és vicces volt. És szerintem már most ma nem tudom megnézni ezt a sorozatot magyar szinkronnal. Idegesít.
Úgy érzed?
Igen. Jó. Régen én is a tévében értelemszerűen egy-két részt, ugye, aztán volt ez, amikor szisztematikusan végignéztük eredeti nyelven, és ma már nem tudom magyarul nézni.
Reunion. Iszonyatos pénzeket raknak zsebre a színészek. 3 millió dollár. 2,5-3 millió dollár között egyeztek meg velük, hogy akkor megint összerántják őket. Ugye már 2-3 éve már szó van erről, meg sőt, talán már lehet, hogy régebben is.
Nagyon régóta szó van erről.
16 óta szó van erről, hogy jaj, akkor sőt, összehozzák újra őket. És most kapunk valamit, amiről egyelőre még nem nagyon tudni, hogy mi, mert hogy nem egy újabb sorozat epizódot kapunk.
Egy ilyen special epizód, ugye ezt lehet olvasni róla. Nagyon sok vendégsztárral egyébként, tehát nagyon-nagyon sok sztár lesz majd ebben az epizódban, David Beckham többek között, vagy hát akiknek ez szól, Justin Bieber. Na, csak azért, mert
egyre hogy ez... jobb. Tehát ugye, már hogy elindult zsigerből bennem, azonnal látnom kell.
Hova fokozzuk? Nyilván nem miattuk nézzük meg. Ugyan kit érdekel David Beckham a Jó barátok sorozat kapcsán?
Igen, de mindenki azt akarja. Ugye az idézőjelet ki lehetett hallani.
Persze, hogy ne lehetett kihallani, hát sőt, én szinte láttam is. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy megnéztem egy 5 évvel ezelőtti valamilyen diátadós, vagy egy producert ünnepeltek, aki az életműt, és akkor ennek kapcsán megszólaltották a 6 szereplőt, főszereplőt, kivéve Matthew Perryt, aki egy forgatás miatt nem volt ott, de bejelentkezett. Hát nézed az arcokat. Azért az idő vasfoga mindenkit megrágott így, vagy úgy, talán legkevésbé Jennifer Anistont, aki nem tudom, mit csinál magával, de iszonyat jól néz ki még így 50 felett is. És még talán a Matt LeBlanc, ugye, aki Joey Tribbianit alakította, még ő volt ugye leginkább összeszedettebb. Neki nagyon furó, hogy ősz a haja egyébként, én hogy nehéz
igen,
megszokni.
Igen,
nem?
Igen.
Hogy megemberesedett is ősz a haja, de ő benne még benne volt az a Joey is. És akkor ugye a David Schwimmer, meg a Matthew Perry, illetve a Lisa Kudrow, meg a Courtney Cox voltak még ugye a főszereplői ennek a sorozatnak, azért mindenkit, hát leginkább szegény Courtney Coxon. Na most nem akarok ilyen nagyon bulvár témába elmenni, mert borzasztóan gyűlölöm ezt egyébként, hogy elkezdünk a homlok botox tartalmáról beszélni, és hogy vajon ez hány műtét után lehet.
Ezzel így nem tud mit kezdeni, ez eleve egy bulvár téma.
Ezt részben alá tudom írni, meg ezzel egyetértek, hogy tényleg kicsit bulváros a téma. Ugyanakkor, és most talán inkább beszéljünk arról, hogy miért is érdekelhet ez bennünket, itt van egy sorozat, amely iszonyatos rekordokat beállított. Elképesztő nagy rajongótábora van Magyarországon ma is. Tehát, hogy van idézetek, röpködnek, és egyáltalán is nagyon sokan szeretik. Egyébként kapásból tudnék-e így egy ilyen sorozatot mondani, ami szitkom, tehát ebbe a kategóriába, ami ennyire körbe van rajongva. Van egy-kettő azért, de talán ekkora közrajongás, közimádat tárgya egyik sincs. De itt van ez a sorozat, 10 éven keresztül a csúcson volt gyakorlatilag. Aztán mindenki a saját karrierét próbálta építgetni, több-kevesebb sikerrel, még talán a leginkább sikeres maradt a Jennifer Aniston, ugye, az előbb említett.
Abszolút nem értem.
A többiek meg úgy szőrén, nem azt mondom szőrén szállán, de azért picit úgy, hogy is mondjam, low profile-ba tolták, ezt az elmúlt időszakot. Felfentűntek, és lehetett őket látni különböző filmekben és sorozatokban, de de szerintem most mindenkinek szüksége van erre. Hogy mondjam, és az a durva, az a durva.
10 év egy adott szerepben eltöltve, ráadásul egy ilyen népszerű filmben alakítva egy-egy szerepet, egy-egy szereplőt, én úgy gondolom, hogy óhatatlanul beskatujázzák az ember. Nem tudsz mit csinálni. Tehát ez a Magdi Anyus az Magdi Anyus. Akkor is Magdi Anyus, és esik le a lépcsőn, érted? Tehát, hogy nem, nagyon nehéz.
Majd erőszellemként megjelenik ugye a special epizódban.
Igen, de ugyanez külföldi színészekre is igaz. Tehát, hogy ha valaki egy napi vagy heti sorozatban benne van, és nézed, és jól is játsza, tehát jól hozza a szerepét, akkor beeskatujázod.
Hozzánő, persze.
Móhatatlan.
Hozzánő. De ezzel nincsen baj alapvetően szerintem.
Kell a pihi.
Egyrészt persze. Kell, és függetleníteni is kell tudni magadat attól a hype-tól, ami gyakorlatilag emiatt a sorozat kap miatt azért ott van az életedben, vagy az életedben. Úgy beszélünk erről, mintha bármikor is átértünk volna ehhez hasonló, tehát fogalmunk sincs, hogy ez mit jelent.
Nyilván ennek minden, is... minden nap egy szerep egy picikét, hétköznapi embernek az életében is.
Kedves hallgatóink, mélyfúrás rovatunkat hallhatják, amit most indítunk el gyakorlatilag ebben a szent pillanatban.
Igen.
De nem, ennél egyébként mehetünk mélyebbre is, csak
kifutunk az időből.
Nem is az, hogy kifutunk az időből, hanem az a baj, hogy ez baromira érdekes ez a téma, amit most itt megpendítettél. Engem személy szerint nagyon érdekel, meg szerintem sokakat itt a szerepek kapcsán, és ha már itt vagyunk, akkor akár arról is beszélhetnénk, hogy ugyan itt volt Szente Vica a múltkor, aki előadó művész is, tehát hogy ő abszolút benne van ebben, de a szerepek kapcsán ünnepélyesen megígérjük, hogy amikor ez a téma előkerül, akkor egy színész vagy színésznő lesz a meghívott vendégünk, akivel többek között erről is fogunk beszélni. Talán ezt felvethetjük.
Abszolút. Sőt, nagyon szimpatikus. Tadá! Na, így dolgozunk mi egyébként, amikor témázunk és ötletelünk, hogy miről legyen szó. Vagy Bence hozza a késztémát, vagy én hozom a késztémát, vagy pedig csak egyszerűen a beszélgetés közben, erről kellene beszélni. És volt már ilyen témánk.
Igen.
Egyébként, de ez
akkor most meg is egyeztünk tulajdonképpen itt, és ti vagytok rá tanul, akik ezt most mind hallgatjátok.
A 224. részbe hozzuk.
Igen, ami hát ki tudja mikor jön, de leghamarabb akkorra, igen. Azt hiszem, hogy nagyjából amit a Jó Barátok Reunionnal kapcsolatban akartunk, azt átbeszéltük. Várjuk, én nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire működik a kémia egyáltalán, hogyan tudják ezt jól és minőségi módon összehozni. Hát ez előttünk van még, de a rövid témánkat most lezárnánk, és folytatjuk a fő témánkkal. Legkedvesebb science fiction élményeink, maradjatok velünk!
Podcast filmekről és sorozatokról hallgatólagos beleegyezésükkel.
Kedves hallgatók, folytatjuk az Apa a mozithaj 14. adását. Az előző percekben a Jó Barátok Reunion epizóddal kapcsolatban hát fejtegettük itt a dolgokat, most pedig rátérnénk a mai fő témánkra, ami nem más, mint a legkedvesebb science fiction élményeink. Nyilván filmekről és sorozatokról van szó. Na, mindenek előtt szedjük már szét ezt a dolgot, hogy science fiction, mert ez angolul mást jelent, mint ahogy egyébként magyarul nagyon sokszor használták, és még a szocializmusból ered nálunk ez a fajta fordítás és kifejezés, hogy tudományos fantasztikum, ugye? Tehát a science ugye az a tudományt jelent, hogy kicsit belemenjünk itt az angol nyelvbe is, na de a fiction az nem feltétlenül jelent fantasztikumot, az egyszerű fikciót jelent. Tehát lehet egy egyébként dokumentarista stílusú, a mai jelenben játszódó regény is fikció, mert a fikció az azt jelenti, hogy kitalált. Magyarul viszont hozzáadtuk azt, ha emlékszel még erre a sorozatra, hogy Kozmosz könyvek, ezek töménytelen science fiction regény jelent meg így ugye réges-régen, többek között Arthur C. Clarke-tól, Isaac Asimov-tól, de például a magyarországi első Star Wars filmregényeknek a megjelenése is a Kozmosz könyvek között jelent meg, ez talán sokunk polcán ott figyelhet, vagy valamely könyv, és ott is tudományos fantasztikus, tehát így volt leírva. Érdekes, hogy a fantasztikus az már is elemeli egy picit a tudománytól, és behoz valamifajta misztikusságot, amely egy misztikusság egyébként lehet, hogy a tudományhoz van köze, de nagyon sokszor nem válik el ennyire.
Magyarországon nagyon sokáig nem ismerték a fantasy műfaját. Tehát nem volt meghatározva az, hogy fantasy egy film, hanem arra is ráhúzták azt a bélyeget, hogy sci-fi. És ettől a pillanattól kezdve nagyon könnyű összemosni a két témát. Szerintem emiatt van ez a fajta kettősség érzeted, akár neked is. Mert hogy a fantasy, mint műfaj, 80-es, 90-es években ilyet nem hallottál, hogy létezik, hogy van. Ilyen soha nem volt. A TV újságban, ha odaírták, hogy krimi, akkor azt tudtad, hogy krimi. De olyat, hogy fantasy, olyat nem írtak oda.
Na most megint kicsit azért visszautalnék a könyvek világára, mert mégiscsak visszautalhatnánk erre. Azért 80-as, 90-es években már itthon is volt ez a distinkció, tehát ez működött. A 90-es évek elején biztosan volt ilyen. Nem akarok egyébként ennek most, már hát akár reklámot is mondhatnék.
Bocsánat, lehet, hogy magamból indultam ki egyébként az előző gondolatsorra, hogy akkor az én számomra. Tehát mondjuk tényleg föllapoztál egy TV újságot, nem volt benne ilyen film, fantasy.
Na mindegy, ugye, hogyha ezt a distinkciót szétszedjük, akkor mi a tudományos fantasztikum, valamely akár a közeli jövőben, akár a távoli jövőben játszódó, de egyfajta technikai fejlődés láthatunk, vagy akár idegen világok, ahol az űrutazás lehetséges, idegen fajokkal való találkozás lehetséges, vagy már megtörtént, azért számos ilyen univerzumot láthatunk, meg olvashatunk, és a fantasy az meg inkább... Azért mégiscsak Tolkien az, akiből így kiindultunk és kiindulhatunk. Ő volt ennek a letéteményese elsősorban. A legtöbb fantasy szerző azért ráutal vissza, amikor ugye harcosokról, ilyen nemes harcosokról, varázslényekről, varázslókról beszélgetünk. Ez egy teljesen elkülöníthető dolog. Nyilván azért itt is vannak metszetek, és ahogy azért fejlődött, tehát hogy telt az idő, nagyon sok ilyen metszet alakult ki ebből, de ne menjünk el most ebbe az irányba, hanem maradjunk a science fictionnél, és akár amelyre úgy is hivatkozhatunk, hogy itt a bevezetőben elmondtuk, hogy tudományos fantasztikus, mert mégiscsak azért vannak ilyen elemek benne. Na, ha már ott tartunk, és említettük azt, hogy a science fictionben azért nagyon sokszor az van, hogy az emberiségnek egy későbbi feltételezett időszakában, amikor bizonyos technikai fejlődés által hozott változások vagy vívmányok alapvető meghatározói lesznek a hétköznapoknak. Ugye erről nagyon sok regény szólt, de nagyon sok regény vagy film, maradjunk a filmnél, film és sorozat szólt arról, amikor ugye idegen lényekkel találkozunk. Vagy amikor ugye a kettő összevegyül, amikor az emberiség olyan technikai fejlődés után van, évszázadokkal később találkozik idegen lényekkel, Star Trek, hogy más nem mondjak, de mondhatnék ezer mást is. Nekünk mi az igényünk egy science fiction termékkel szemben, filmmel szemben, sorozattal szemben? Mitől jó? Te, Sipi, mitől tartasz jónak egy science fiction élményt?
A kérdés, most ezzel most nagyon letámadtál. Tehát sok mindenre vártam egyébként ezzel a témával kapcsolatban, de erre a kérdésre nem. Nincs megfogalmazódva bennem ez a dolog. Ugye elmegyek egy moziba, 2 liter popcorn, kóla.
Kedves hallgatók, aki most csatlakozna be, javaslom, hogy hallgassátok meg az összeset, mert gyönyörű szépen dokumentálható, hogy Sipinek micsoda popcorn fétise van, és ez a függőség, ez már-már tényleg komoly addikciós kérdéseket vet föl, úgyhogy ha más nem, akkor máshogy nem jut hozzá, akkor akár intravénásan is.
Nem, nagyon szeretem a popcorn. Na, zárjuk már be itt ezt
tudjuk,
a gondot.
Tudjuk.
Mozi, popcorn, üdítő, kész, pont, ennyi. Én nem zacskó cukrot viszek be, nem csokikát viszek be a moziba.
Nem.
Pont a popcorn, az pont arra jó, hogy aránylag halkan csámcsogva, de végig tudom enni a filmet, és mindig sajnálom, hogy miért nem nagyobbat vettem. Ha jó egy film, ha nem jó a film, akkor már az utolsó pár szemet is csak úgy dobálom be a számba, hogy jó, a kezdés elfogyott. Visszatérve az alapvető kérdésedre, szerintem akkor jó és cifi, hogy ha bemész, jól szórakozol, kijössz, picit elgondolkoztat, és jól érezted magad. Ez a mozi lényege, az én olvasatomban is egy jó sci-fi filmnek ez a lényege. Kivon a hétköznapi szürkességből, elvisz egy idegen tájra, már ha valaki ezt szereti, ugye. De ez az én olvasatom, hogy ha egy picit jobban a mélyére nézünk a kérdésednek, és már azt gondolom, hogy nem a lakossági vonalat nézzük, akkor szerintem akkor jó egy sci-fi, hogyha elgondolkodtató, tehát mindenféleképpen van valami olyan tartalma, amin elgondolkozol, hogy akkor ez jó, nem jó. Némi neműleg hihető a történet, tehát a jelenlegi tudásunk, vagy mondjuk egy átlagos néző, de akár ha az én szemszögemből nézzük, az én olvasatomban az van, hogy az én olvasottságom alapján, hogyha egy történet, egy fejlődés, ami ezúttal most a gondolatsoromba egy fizikális fejlődés, tehát egy technológiai fejlődést akar, hihető, és emellé kapunk egy jó sztorit, akkor szerintem az a sci-fi jó. Megadtam a kérdésedre a választ?
Hát a te válaszodat mindenképpen, tehát ezért beszélgetünk erről, mert mindannyiunknak más az igénye ezzel kapcsolatban. Jó, hogy hoztad ezt a témafölvetést, hogy hihető. Tehát, hogy mi az, hogy hihető. Tehát azért azt gondolom, hogy aki eleve science fictionre vagy fantasyre fogékony, ott, és erről beszéltünk talán az előző adással, hogy belemész egy játékba. Belemész akkor is az adott univerzumnak a törvényszerűségeibe, amikor tudod, hogy ez egyébként baromira nincsen így. Tehát tudod azt, hogy az űrben nem fogod hallani a tájvadásznak a hangját, akármennyire fülelsz. Mert
zavar,
ugye ott nincs.
Zavar is.
Na, akkor itt ez már érdekes.
De, vagy? Tehát zavar is, de a történet például erről a sztoriról, hogy most az űrben van egy robbanás, és annak hallom a búmját, vagy hallom tényleg a tájvadásznak a hangját, sikítva röhögök minden egyes alkalommal, hogyha az űrbe lévő jeleneteket látjuk, azért elvisz a történet. Meg mondjuk teszem fel például, ha már a tájvadászról beszélgetünk, a Star Wars-ra, így fogadtuk el azt a franchise-t. Emlékszel a Babylon 5 nevű sorozatra? Az első olyan sorozat volt, ami az űr fizikáját normálisan hozta. Tehát abban az űr jelenetek, legyen az mondjuk teszem fel egy vadász űrhajónak a fizikája, gyönyörű szépen hozta, hogy tényleg úgy működik. Legalábbis a mostani ismereteink szerint mondjuk az űrben való közlekedés, úgy hatnak a gék, úgy fordul egy űrhajó, és nincs hangja.
Star Trek, ugye azért ott is van hang.
Van.
Ami azért mégiscsak egy tudományosan fantasztikusabb történet, nem? Tehát, hogy oké, voltak benne fantasy elemek, de azért az mégis inkább sci-fi volt, mint a Star Wars.
A Babylon 5 az azért 26 óra arra vonalra, pont amiről az előbb beszéltél, ugye, hogy jövőről beszélgettünk, már találkoztunk az idegenekkel, ráadásul ott például abban a sorozatban ugye nagyon jól megmutatta végre valahára szemben, mondjuk egy Star Wars-zal vagy egy Star Trek-kel, hogy nem csak oxigént lélegző lények vannak az univerzumban, ugye? Tehát, hogy volt egy ilyen fajta vonulata, de ott volt a science fiction kőkeményen benne, viszont pont ezt a űrhajóknak a fizikáját nagyon jól hozta. Ha már erről beszélgetünk, hogy akkor van hang a légüres térben, vagy nincs, ugye? Nincs.
Nekem nem ez az igényem a science fictionnál szemben, hogy ezek teljesüljenek feltétlenül. Tehát én hajlandó vagyok belemenni egy ilyen játékba, főleg akkor, hogyha valami nem hirdeti azt magára, hogy már pedig ez hard science fiction, tehát ez ugye hard sci-fi. Na tehát egy hard sci-finél ugye alapvető igény az, hogy ezek a dolgok például teljesüljenek. Tehát most ha ilyen filmekről beszélünk, akkor nyugodtan beszélhetünk például a Gravitáció című filmről, ami egyébként nem is annyira science fiction, attól ugye, hogy az űrben játszódik, sokan ráhúzták, hogy science fiction kategóriába sorolják, de hát nem az a Gravitáció, ugye, amikor Sandra Bullock, mondhatom azt, hogy hajótörést szenvedett egyébként a szónak a szoros értelmében, és majd pedig landol szerencsésen a Földön. Na, az egy jó példa arra, hogy hogyan lehet jól használni az űrnek a törvényszerűségeit. A másik ilyen egyébként az Interstellar. És ha már az Interstellárnál tartunk, ugye ez a Csillagok között című Christopher Nolan film, sok a kedvence ugye a rendezőtől, és ő is rendezett nem egy sci-fit. Mennyire érdekes, hogy ott, bár tudományosan is meg volt alapozva minden, tehát ott csillagásszal, asztrofizikussal ki volt találva és ki volt az mókolva valahogy, hogy oké, ennek a dolognak így kellene működnie, feltehetőleg így működik egy fekete lyuk, feltehetőleg így működik, vagy hát biztosan így működik az úgynevezett parítja effektus, hogy a bolygóknak a gravitációját használva hogyan tudunk olyan kört leírni és úgy eljutni egy bizonyos pontra, most nagyon konyha nyelven fogalmazok, de az egy ilyen szempontból hard sci-fi volt, de mégis ott volt mellette az az iszonyatos érzelmi töltet, ami szerintem egy jó science fictionnek az alapját jelenti. Mit tudunk kezdeni azzal a tudattal, hogy másként telik az idő a galaktikának egy bizonyos részén, egy bizonyos bolygón akár, és teljesen másként a Földön. És hogy van az, hogy elmegyek mondjuk egy hétre, és itthon 15 év telik el. Most csak mondtam valamit. Tehát ez egy olyan film, az egyik olyan film, ami iszonyat komoly kérdéseket vet föl, és nagyon szép válaszokat ad rá.
Kérdőjel, ezt most azért emelted ki, mert ezek a film a kedvenceid közé tartozik? Hisz ugye már a főcímben is azt ígértük, hogy a kedvencek számunkra kedves filmekről beszélgetünk. Inkább azt elemezzük, hogy mitől lehet kedves és kedvenc egy film?
Én szeretem azt, hogyha elmagyarázok, és meg tudjuk indokolni, hogy miért tetszik valami, vagy miért nem tetszik. Én igyekszem mindig ilyen témákat feldobni magamban. Ennél a filmnél el tudom mondani, hogy mi tetszett nagyon, de ettől függetlenül is, tehát most attól, hogy egyébként egy személyes kedvencem ez a film, nem csak Nolantól, hanem úgy általában a sci-fi részlegében a filmalkotásnak, de azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon jól működő sci-fi. Most erre lehet, hogy sokan röhögve horkantanának, de én azt gondolom, hogy ez egy jó példája annak, hogy hogyan érdemes jó sci-fit csinálni.
Nincs benne az, hogy nem csak hogy egy érzelmi szálat visz, hanem benned is megmozdít egy érzelmi szálat? Ilyen-olyan apropóból?
Hát hogy nem, de az előbb mondtam, hogy...
Nem, hogy arra gondolok, hogy azért itt most lemehetnénk egy mélypszichológiába, ugye? Tehát mindenkinek megvan a problémája, mindenkinek van hoz valamit, mondjuk akár visszamenve a szülőktől, egy fájdalmas élményt, egy pozitív élményt, és ha pont azt a húrt megpendíti a film, akkor az már, és mondjuk ne adj Isten egy megoldó kulcsot van a nézőnek, lehet, hogy akkor az onnantól fogva belopja már magát a szívébe?
Én szerintem ez a film, ez egyetemes dolgokkal foglalkozik, világegyetemes dolgokkal, így is mondhatnánk, de tényleg, tehát hogy egyetemes értékekre mutat rá, vagy kérdez rá, és beszélget róla. Most a családi kapcsolatok az csak egy dolog, a apa-lánya kapcsolat, vagy apa-gyermek kapcsolat, az csak egy dolog. A távolság, amely elválaszt időben és térben két egymást szerető embert, ez megint egy dolog, és megint érdekes dolog. És itt ugye a technikai fejlődés az mint egy háttérbe szorul. Egyébként a közeljövőben játszódna ez a történet, ez a film. Tehát itt ilyen szempontból az eszközök adottak. Tudjuk azt, hogy nem az az akadály, hogy mondjuk eljussunk bizonyos helyekre, mert ehhez nem adott a technológia, mert már adott. Tehát megteremt egy olyan milliót, amely hihető. Mindemellett ugye ott van a háttérben az, amiről beszéltünk, hogy azért nagyon alaposan ki lett azt találva, hogy ez hogyan tud jól működni, de erre az egészre ráépít egy annyira erős, és tehát hogy az érzelmesség, vagy az emócióknak a bevonása, és ezekkel történő kérdésfelvetés szerintem ennek a filmnek az elsődleges erőssége. Mindemellett, hogy mocskos jó a színészi játék benne. Tehát nagyon jó.
Abszolút értékben, tehát ez nem egy könnyed film.
Nem.
Abszolút. Szerintem egy nagyon nehéz film, és hogyha ne adj Isten, mondjuk megkaptad a fizutat, hazamész, veszel egy csokor virágot a kedvesnek, és ő a nyakadba ugrik, és mondjuk a gyerek aznap mosolygott rád először, mert 3 hónapos vagy 4 hónapos, vagy éppen akkor mondta ki először azt, hogy apa, és egy ilyen töltéssel ülsz le a filmet megnéznek, akkor furra más élményt fogsz kapni, mint hogyha ha a főnök letolt a munkahelyeden, volt egy való sikerült interjút, hazafele majdnem neked mentek, hazamész és teszem föl, te egész nap egy szeret sütiről álmodtál, amit még reggel láttál a hűtőbe, de már nincs ott, mert a kedves megette, mert neki is jól esik, miért ne enné meg egyébként. Tehát ilyen negatív nap után, ha leülsz megnézni, akkor már teljesen mást fog.
Hát ez bármivel így van, tehát ez bármilyen tartalommal így
de
van.
De erre a filmre kifejezetten...
Igen, csak ugye, tehát pont ez jó, érthető. Mert ne tápláljunk hamis elvárásokat ugye egy adott dologgal kapcsolatban. Tehát az Interstellar nem az a film, amit leülök kikapcsolódni. Mert ez nem az. Nem, ez nem. Egy emésztendő film. Ez nem szórakozás, és sokszor szoktad mondani, hogy kikapcsol, és ez jól esik. És vannak ilyen tartalmak, és ezekkel az ég egyadt a világon semmi baj nincsen. Kellenek, és erre jók. Na, ez a film nem ilyen.
Igen, de most pont ezt akarom mondani, hogy te mondod, hogy azért nagyságrendileg a kedvenceid közé sorolod ezt a filmet. Én például nem. Jó filmnek tartom, kifejezetten jó filmnek tartom, de ennek köszönhetően nekem nem tartozik a kedvenceim közé. Ha mondjuk fel kellene sorolnom 20 sci-fit, biztos, hogy nem lenne benne.
Na, ha már itt vagyunk, hogy felsorolunk 20 science fiction filmet, ne soroljunk fel 20-at, de azért néhányat ideírtam, ami azért mégiscsak meghatározó, a teljesség igénye nélkül is mindenkitől elnézést, akinek mondjuk eszébe jutnak apásból, de azért meghatározó sci-fi filmek. Tehát 2001 űrodüsszeja. Nagyon meghatározó képek, ugye Stanley Kubrick, rendező zseni, hozott egyébként egy olyan regény adaptációt, ami valami olyan képeket égetett bele az emberbe, és olyan kérdéseket vett föl, sokan magyarázzák a mai napig egyébként, hogy ennek a filmnek mi a vége, hogyan kell ezt értelmezni, de ez egy klasszikus sci-fi. Aztán harmadik típusú találkozások. Ugye itt már ott vagyunk, hogy a jelenkor ezért mégiscsak, de milyen lehet az idegenekkel való első kapcsolatfelvétel, ugye ezt járja körül Steven Spielbergnek a klasszikusa, csak egy anekdótát ehhez hozzáfűznék, ugye Spielberg és George Lucas óriási országos címborák. És annak idején fogadtak, hogy amelyik film sikeres lesz, akkor ott a másik kap majd valamilyen részesedést az adott filmből. Na hát, Lucas azt mondta, hogy az övé az tuti bukás lesz, és nagy sikernek gondolta Spielbergnek a filmjét, vice versa. Na hát, kinek lett igaza? Hát Spielbergnek, ő tette a jólóra. Hát a Star Wars, mint tudjuk, óriási siker, és a Star Wars nem science fiction, itt ezt tegyük hozzá, hanem space fantasy, ez egy fontos distinkció. A harmadik típusú találkozások meg bár jó film is fontos kérdéseket vet föl, de hát nem lett akkora siker.
Tudod, mi az érdekessége? Hogy most felsorolunk filmeket, felsorolsz filmeket, nehogy valaki ezt egy kalap alá vegye. Mert most 2021-ben én úgy gondolom, hogy akár az űrod összeára, akár a harmadik típusú találkozásra, igazán szerintem nyugodtan lehet mondani, hogy egy kísérleti jellegű tapogatózás volt ebbe az irányba. És ma már úgy is kezdted a mondatot, hogy meghatározó eleme a sci-fi műfajának és a filmművészetnek. Tehát azok a filmek mai szemmel, és itt a következő gondolatot a Terminátorhoz kapcsolódott, kettő annyira ég és föld, hogy szerintem nem szabad egy kalap alá húzni. Mert az első kettő inkább már a művészfilmek világába kalauzolja el a nézőinket.
Az első mindenképpen, igen.
Míg azért a Terminátor egy popcorn mozi.
De hát ez egy lista, tehát itt nem egy kalap alá veszünk, hanem jellegzetes.
Ezt akartam kihangsúlyozni, hogy véletlenül se húzza senki egy kalap alá ezt a dolgot, mert én úgy gondolom, hogy ez még a mi olvasatunkban is teljesen más halmazba tartozik.
Viszont ugye,
az, hogy sci-fi.
Igen, viszont itt azért ugye, hogy hány és hányféle módon lehet ezt a témát körüljárni, meg egyáltalán ebbe a zsánerbe ugye beleéleszteni különböző történeteket, ugye előbb említett Terminátor, időutazás, harc a gépek ellen, a mesterséges intelligencia, ezek nagyon komoly kérdések voltak már a 80-as években is, tehát 84-es ugye az első Terminátor.
Kötelező darab.
És egyébként kötelező darab, tehát az első és a második Terminátor film szerintem magasan a legjobb az egész franchise-ból. Nem csak a technika miatt, hanem a kérdésfelvetések miatt is, amellett, hogy szórakoztató akció, sci-fi, tehát hogy van egy ilyen élményed. Szárnyas fejvadász, nehéz film.
Szürke, sötét.
Sőt, de nagyon komoly kérdéseket vett fel az emberi tudattal kapcsolatban, úgy itt a replikánsok kapcsán, hogy akkor most ki az ember, mitől ember az ember, ezek nagyon komoly kérdések. Bocsánat, hogy így végig szaladunk rajta egyébként, de itt most inkább szálakat vetnénk föl. Dűne, ami én nagyon szeretem ezt a világot egyébként, és itt ugye elvileg a jövőben járunk, a nagyon-nagyon távoli jövőben járunk az emberiségnek, ahol azért előfordulnak különleges képességű emberek, vannak idegen bolygók, azonnal felismerhető dolgokból áll össze a Dűne univerzuma, most érkezik egyébként majd az új feldolgozása.
Pont ezt akartam kérni, tudni róla valamit? Mert csak annyit tudunk, hogy Magyarországon is forgattak hozzá.
Hát ugye eltolták tavalyról a premierjét, és az idei évben fog talán majd valamikor kijönni.
Na ez volt a kérdés egyébként, mert követtem.
És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kezdenek vele, mert egy nagy stúdiófilmet csináltak belőle, és ez nem feltétlenül ezt igényli. Na mindegy.
Na vissza a témához.
Igen, Interstellarról beszéltünk, eredet. Az eredet, ez egy annyira, megint csak Christopher Nolan, ez egy annyira érdekes, egyébként science fiction, de mennyire érdekes, hogy ott, ahova utazunk, az az emberen belül van.
Hatalmas.
Emlékek, gondolatok, érzések, rezdülések, amelyek az ember agyán csak úgy átfutnak, tehát ott az egy belső utazás. Science fiction.
És a manipuláció, hogy az egyik ember hatással van ugye a másik.
Abszolút,
elmére,
igen.
Gondolataira, illetve nem is a gondolataira van annyira, hisz magát a gondolatot nem tudják megváltoztatni, hanem ugye magára az élményre van befolyása. Mert amikor te álmodsz, ugye a saját elméd generálja mondjuk úgy az álmokat.
Érzelmi
az
alapú döntéshozatal, ugye? A legvégén az egész katarzis erre épül. Igen. Ennek a filmnek, ezt is nem tudom hányszor láttam, de ott is van egy technikai...
De ezt akárhányszor meg lehet nézni.
Igen.
Tehát biztos vagyok benne, hogyha most mondok egy számot, láttad 7-szer, akkor 8-szer föl fogsz fedezni valami olyat, ami a fölött elsiklottál, vagy egy új aspektus tudsz, mindig más.
Igen, és ez a film ráadásul, mint az Interstellar, üvölt a moziért. Tehát
igen.
Üvölt azért, hogy létszi nagyvászon is, és úgy mutassatok be. Tehát ez a film egy belső utazás, science fiction elemekkel, alien filmek, beszéltünk már róla.
Igen,
ami ugye sci-fi horror inkább, És azért mi is mind a ketten az első két részt, tehát a 8. utast és a Bolygó neve halált emeltük ki, igen, mint a sorozatnak, vagy ennek az egész franchise-nak a legerősebb és tetőpontjait.
Igen, a harmadik már kezd fájdalmas lenni, a többiről meg nem beszélgetünk. Hmm. De ez az én olvasatom.
De ez egy olyan letéteményes volt,
abszolút, ami... Abszolút, a kedvencek közé húzhat.
Ja, igen, ugye, hogy a horror elemek, és itt azért ebben is benne van, hogy az emberiség a technikai fejlődésének egy bizonyos következő fokán van, űrhajókkal utazunk, bányászkolónia van, és egyáltalán más bolygókon megjelenünk. Ami nagyon érdekes, hogy megjelenik, egyébként ez nem volt akkor sem már új keletű, amikor ugye kijött ez az első film, amit ugye Ridley Scott rendezett, de ami érdekes, hogy az idegennel való találkozás, amikor nem arról van szó, hogy kommunikációs nehézségbe ütköztük, ugye adott esetben az van, hogy mondjuk működhet a kommunikáció jól. És ugye ez a mondjuk itt az utópia része, hogy sikerül jól összehozni a különböző fajok között a kommunikációt. Aztán egy következő fokozat az, amikor valamilyen problémába ütközik a kommunikáció. Az Érkezés című sci-fi néhány évvel ezelőtt, amit a Denis Villeneuve rendezett, az pontosan erről szól. Amikor nagyon nehéz, és nem tudjuk, aztán végül megfejtjük, hogy a kommunikáció hogyan lehetséges az ember és az idegen faj között, na itt fel sem merül a kommunikáció.
Jó, hogy felhoztad egyébként az Érkezést, én nagyon vártam annak a filmnek az Érkezését. Elkezdtem nézni, akkor egy iszonyatos csalódás volt. Elaludtam rajta, otthon, megmondom őszintén. És aztán más hangulatba leültem megnézni, hogy én akkor is megnézem ezt a filmet, mert ez én úgy gondolom, hogy tartalmilag, képvilágilag nekem ez tetszik és jó lesz. És végignéztem, és én szeretem az ilyen filmeket, hogy az első fél óra után olyan szinten megváltoztatják az érdeklődésemet a film iránt, hogy a végén azt mondtam, hogy ezen én hogy tudtam elaludni először? Pedig nem unalmas.
Talán az előzetesek is átvertek.
Igen.
Én is emlékszem, hogy azért másra számítottam.
Igen.
Nagyon belassul a film a közepén. És egy, de olyan katarzis van a végén,
fölhúzzá.
Annyira szépen fölépítették, igen, és szerintem ez egy nagyon jó, tehát hogy tényleg a kommunikáció is, itt, és szerintem amiért nagyon érdekes ez a film, az az, hogy ember és ember között is hányféle módon félre mehet a kommunikáció. Pedig egy nyelvet beszélünk elvileg.
Hát most, aki hallgatja a podcastet velünk együtt, valószínűleg
igen,
egy nyelvet.
Na, mentőexpedíció, Mars, ugye a Perseverance landolása kapcsán beszélgettünk ugye erről.
Ezzel mindig kicsinálsz.
Ami szerintem egyébként bizonyos szempontból az egyik központi témát fölveti. Röviden beszéljünk erről, és legyen ez a zárás ennek a mai beszélgetésnek.
Pedig még annyi film.
Annyit fel lehetne sorolni, de ugye kifutunk az időből lassan. Viszont a mentőexpedíció. Itt a Mars egy karnyújtást csinál, mondhatnánk. Most is ott van éppen egy újabb szonda landolt, egy újabb emberi kéz alkotta gépezet. A mentőexpedícióban pedig hát ugye arra láthatunk egy példát, hogy hát végül is kolonizálható kezdetlegesen, de hát elkezdődhet majd ez a folyamat, ugye Elon Musk ezt tűzte ki célul. Nagyon érdekes az, hogy van egy ilyen erőteljes vonulat a science fictionben, ami meg egyáltalán a közgondolkodásban most már, hogy itt van gyakorlatilag a Mars karnyújtásnyira, és alternatívaként kezdenek el egyre többen gondolni rá, és ez az utópia és antiutópia, vagy utopisztikus és antiutopisztikus felfogás, hogy ez mit is jelent? Ugye sokan a technikai fejlődésnek egyfajta üdvözítő hatást tulajdonítanak, hogy na majd, ha elérünk az emberi fejlettségnek arra a szintjére, akkor ezek is ezek a problémák, amelyek most sújtanak bennünket, szegénység, éhínség, környezeti katasztrófák, egyebek, ezek nem fognak bennünket sújtani, hanem elérjük azt a technikai fejlődési pontot. Ez az utopisztikus, vagy mondjuk így, hogy ez a naív. A másik, az antiutopisztikus, amely ugye hát pontosan a vágyott képpel ellentétes, sokkal-sokkal nehezebb képet vet föl, az pedig az, hogy hiába akármilyen, bármilyen technikai fejlődés, az ember nem változik. Az ember nem javul meg attól, hogy körülötte a technikai fejlettebb. És az igazság, hogy én is ebbe az utóbbi kategóriába tartozok, tehát én, hogy röviden is így írtam le ezt magamnak, a Marson is ugyanolyan nyomorult lesz az emberiség, mint itt.
Hát ezzel kapcsolatban csak annyit tudod, hogy minden időnek meg lesz majd a saját problémája. Egyébként, mint kérdésfelvetés, ugye ide jöhetne a lopott idő. Amikor valójában, bár ott is ugye két társadalmi réteg jelenik meg, a nagyon szegények és a nagyon gazdagok, de és az idővel kereskednek, mondjuk úgy idővel fizetnek mindenért, és ha iszik egy kávét, akkor 10 perccel rövidebb lesz az élete, de így vették elejét nagyon sok egyéb problémának. Tehát, hogyha ebbe belehúzzuk, akkor minden időszaknak meg lesz majd a saját nyomora. És akkor nem csak minden helynek, te a Marsra raktad, én meg azt mondom, hogy minden időszaknak meg lesz majd a saját problémája.
Csak ugye ez is annyira érdekes, hogy azért ez a fajta felfogás, ez az utopisztikus felfogás, szerintem egyébként egyre inkább kezd kiveszni a közgondolkodásból, amelyik azt mondja, hogy hát a pozitív hozadéka lesz mindennek a technikai fejlődésnek, miközben az emberiség önmagában a gondolkodásunk, önmagában azok az adottságok, amelyek ott vannak, ezekettől nem egy immanens változás, amire nekem van egy válaszom, de nem akarom most ebben a műsorba behozni, legalábbis jelen témánál. Tehát, hogy egy belülről fakadó immanens változás segít és segíthet kizárólag, amely felvethet már egy utopisztikus képet, de ha csak ott arról beszélünk, hogy madács ember tragédiája, amikor azért az igencsak érdekes távoli jövőbe is elkalandozik ugye Lucifer, Ádám és Éva, és mennyire érdekes, hogy Madács is azt mondja, hogy nem, az ember nem változik, az ember nem tud ilyen módon csak úgy megváltozni, technikai fejlődés, ideológiák mentén nem tud és nem fog, és ez mélyen igaz.
Filmmel fogok válaszolni, Star Trek, utopisztikus jövőkép, ugye, ahol ugye a sorozatnak az alapja az, hogy mindig minden szép és minden jó. És aztán most jött az új sorozat, a Star Trekből, a viszont Picard, megmutatja, a Picard is,
meg a Discovery.
És a Discovery is megmutatja azt, hogy azért ez a jövőkép, még ha Star Trek univerzumban is játszódik, nem olyan boldog, nincs meg mindenkinek mindene, mert ugye ez az alapja a Star Trek univerzumnak, hogy semmiért nem kell fizetni, mindenki boldog, mindenki nem kell, tehát dolgoznak az emberek, tesznek, vesznek, mindenki hozzájut az anyagi javakhoz, tehát nincsen szükség abban a korszakban, és az új sorozatok viszont elvisznek bennünket, és a rajongók nagyon haragszanak egyébként ezért. Illetve nem egy rajongó haragszik ezért, hogy
kiveszett a Star Trek eszenciája?
Igen, igen. Sokan azt mondták, hogy ez annak az érának ugye a sajátja. Van még egy film egyébként, ami szerintem kihagyhatatlan. Beszéltünk itt belsőről, meg utopisztikus dologról, és van egy különleges dolog, amiről már beszélgettünk, ez pedig a Matrix.
Hát a Matrix szintén a mesterség és intelligencia kérdésével foglalkozik, illetve arról beszél, és ez gyakorlatilag egy példabeszéd arról, hogy mi van akkor, amikor a mesterséges intelligencia lesz az, amely börtönbe veti az embert. És az emberi elmének, az emberi testnek ugye hol vannak a határai, itt ugye ebben a filmben élesen elválik az emberi elme, lélek vagy agy, mondhatjuk így, és a test. Hát ez azért mégiscsak az új évezrednek egy nem véletlenül egyik alapfilmje és nyitófilmje, 99-es ugye az első Matrix film, és 2003-ban jött ki a második és a harmadik rész, tehát egy éven belül egyszerre is forgatták őket.
Korszakalkotó film.
Igen,
korszakalkotó ugye, gondolatokkal, szerintem.
Abszolút, abszolút olyan kérdésfelvetések voltak, amelyeket egyébként aztán nagyon sok másik film meglovagolt. Most a film stílusát is nagyon sokan lopták, de hogy ezeket a gondolatokat, és ezt a mély filozófiát, amely azért ott van ezekben a filmekben, iszonyat sokan lopták, vagy mondjuk azt, hogy tulajdonították, vették kölcsön. Én nyilván ennek a filmnek, vagy nem nyilván, tehát én ennek a filmnek, vagy az alkotói szándéknak úgy mögé látva, vagy valamennyire ismerve, azért foszlanak le erről a, mondjuk így, hogy glóriáról a dolgok, tehát mint film megkerülhetetlen, és élvezetes film, sci-fi film. Ugyanakkor azért vannak olyan kérdésfelvetések, amelyekkel mélyen nem tudok egyetérteni, és ami nem is tetszik felvetésként.
De ez a te habitusod.
De hát én magamról beszélek, hát nyilván nem tudok más, tehát fogadatlan prókátorra nem leszek senkinek, ugye?
Tehát, igen, tehát ez jogos, amit mondasz. Mikor felvetetted a témát, akkor én gondolkoztam hosszasan, hogy ha tényleg lenne egy top 20-es lista, akkor mit raknék bele?
Össze is kellene állítanunk egyébként egy ilyet.
Top 20-as listát filmekből? Én úgy gondolom, hogy tehát én a saját oldalamról azért nem szeretnék egy ilyet összehozni, rettentően egyszerű egyébként, hogy miért. Mert még csak beleképzelt iránymutatásként sem érzem úgy, hogy bárkinek meg kellene mutatni, hogy mi a 20 kedvenc film. És ezért kezdtem a mondatot úgy, hogy amikor elkezdtem gondolkozni, hogy mi a sci-fi kategóriában mi a 20 kedvenc filmem, én nem vagyok benne biztos, hogy 20 filmet ki tudnék jelölni, hogy márpedig igen, ezt rakhatom az első helyre. Márpedig nagyon sokszor mondom, amikor filmekről beszélgetünk, hogy igenis, szerettem azt a filmet. Ja, a kedvencek közé tartozik. Igen, tök jó film. De én nem mernék fölállítani egy listát, hogy melyik a 20 kedvenc.
Szerintem itt kettő dolgot kell elkülöníteni élesen, milyen szándékkal állítjuk össze ezt a 20 listát. Pusztán arról van szó, és arról beszélgetünk, hogy nekünk mi alapján fontosak ezek a filmek, vagy azt mondjuk, hogy na, ezt a 20 filmet kötelezővé kellene tenni, és ezt mindenkinek erősen ajánljuk, mert az egy másik felelősségi kategóriába esik. De igazad van abban, hogy iszonyatosan sok filmről lehetne még beszélni, és most csak néhányat érintettünk, azt is felület, de a kérdés feltevéseket talán megtettük, és azért ez egy jó kiinduló pont lehet, akár egy következő adásban is, amikor például a kokáért ezt a témát is folytathatnánk, de erre most nincsen több időnk.
Én kezdem az elbúcsúzást, én köszönöm szépen, hogy a 14. adást végighallgattátok. Nekünk öröm volt itt lenni, én Sipos Gábor voltam.
Én Dínai Bence.
Köszi, hogy itt voltatok, jövő héten pénteken találkozunk. Spotify, YouTube. És van valami más?
Hogyne, az Aradi Hangos Rádió.
Ó, puszi az Aradi Hangos Rádió hallgatóinak. Sziasztok!
Sziasztok!